Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
Jó napot kívánok, Selmes János vagyok, ez a mai, az idei év első szolidaritása, már is nagyon fontos témákkal. Az egyik, azaz juttatások a béren felül, meg fogjuk beszélni, ahogy ezt minden évben meg szoktuk tenni, hogy mit lehet a fizetésen felül kapni kafetériában a különböző munkaadóktól, miért nagyon jók ezek a lehetőségek a szép kártyától, megyünk a különböző egyéb támogatásokig a mai műsorban, aztán beszélünk arról egyrészt, hogy hogyan bírja a vasút a havas időt, de még inkább egy fontos perről, amit MÁV dolgozók nyertek meg a MÁV-val szemben. Végül pedig, hogyan alakul a munkaerőpiac és a bérek helyzete ebben az évben, két közgazdásszal elemezzük majd ezt a kérdést a műsor második felében. Már is kezdünk most.
Szolidaritás.
Méghozzá Fata László juttatási szakértővel, aki itt van a telefonnál. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat is!
Általában minden évben megszoktuk ezt a beszélgetést, mi most már csinálni. Önnek van egy kafetéria kisokosa, ez is már minden évben van, nem tudom, hogy hány éve, és hát ma is arról szól, hogy miközben a munkabér ennyivel adózik, úgy egyébként a béren kívüli juttatások pedig annyival, és ez az annyi, ez kevesebb, így aztán nagyon megéri ezeket adni, de hát nyilván öné a szó először, nézzük meg azt, mert nagyon sokan egyébként soha nem kaptak szerintem semmilyen béren kívüli juttatást, tehát megint helyezzük magunkat képbe annyiból, hogy miért nagyon fontos erről beszélni, meg minden munkaadónak, aki ezt teheti, erről gondolkodnia.
Ugye a munkaadók, és legyenek ezek akár kicsik, akár nagyok, mindig gondolkoznak azon, hogy az adott keretből hogy tudnának többet adni a munkatársaknak. És az a tapasztalatom, hogy az első lépést mindig nehéz megtenni. Tehát megszoktuk azt, hogy bért számfejtünk, és aztán utána, hogy valami mást adjunk, Széchenyi pihenőkártyát, hogy töltsük föl, az mindig nehéz, aztán elindulnak a munkáltatók, akkor utána a kisokosó alapján lehet építkezni, de hogy miért érdemes ezt megtenni. A 2026-ban, hogyha számfejtünk egy összeget adókedvezmények nélkül, annak a nettó meg a teljes tehel közötti különbség 69,92%, majdnem 70%. Az adómentes juttatásoknál ez nulla. Tehát 100 000 forintot akar adni a munkáltató, akkor 100 000 forintot el tud költeni a munkavállaló, és itt találunk majd olyan lehetőségeket, mint a diákhiteltörlesztés támogatás, óvoda bölcsöde térítése, ha valaki távmunkába dolgozik, a távmunkaköltség térítése, sport, kulturális, 2025-től állatkerti belépő. De ha nézzük a Széchenyi pihenőkártyát, ami az egyik legelterjedtebb a juttatási elem, ott is 28% ez a teher, tehát hogy a 100 000 forint nettó 128 000-re tudja a munkáltató kiadni, ahol érdekes módon 2026-ra azt látjuk, hogy bár az eszi a törvényt, hogyha valaki figyelte, akkor olyan sok változás nem jött, talán egy 300-as számot írtak át 750-re, miközben a kapcsolódó rendeletekkel nagyon sok olyan költési terület változott meg, tűnt el, jött be, ami azért fontos lehet majd a felhasználóknak.
Beszéljünk még arról, mielőtt rátérünk itt a konkrét lehetőségekre, hogy tudjuk-e azt, hogy a munkaadóknak a hány százaléka az, amelyik egyáltalán foglalkozik azzal, hogy béren kívüli juttatást adjon a munkavállalóknak, illetve fordítva nézve, hogyha egy munkavállaló azt mondja, hogy hát én szeretnék kapni szép kártyát, mert a feleségemnek is van, az öcsémnek is van, a barátaimnak is van, nekem nincsenek, akkor vele szemben egy munkaadó az miért mondaná azt, vagy mondhatja-e azt, hogy hát nálunk ilyen nincsen, mi ezt nem szoktuk, nekünk ez nem fér bele. Szóval, hogy a másik oldalról is érdekel, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy mennyire reális az, amikor az ember azt mondja, hogy én ezt szeretném, akkor kérem, hogy adjatok nekünk is ilyet.
Az a tapasztalat, hogy a nagyobb cégeknél bevált gyakorlat. Tehát, hogyha valaki egy, nem tudom, 100-200 fő fölötti munkáltatóhoz megy állásinterjúra, akkor néha akár furcsa is lehet, hogy miért nem hangzik el, hogy van ott valami béren kívüli juttatás. Kisebb munkáltatók esetében, ahogy mondtam, ezt az első lépést nehéz mindig megtenni, és itt félreértés szokott lenni abból, hogy ugye a munkavállaló azt mondja, hogy szeretne ő ilyet kapni. Azt tudnunk kell, hogy üzleti szférában ezt a munkáltató úgy tudja adni, hogy kigazdálkodja ennek a forrásait. Most idén jönnek majd olyan közszférában lévő juttatások, amire a magyar államkincstár, meg az állam biztosítja majd a fedezetet, de mondjuk egy vállalkozás esetén ott a vállalkozó úgy tud majd Széchenyi pihenőkártyát adni, hogy pluszban rendelkezésre áll neki ez az összeg. Én azt tapasztalom, hogyha a munkavállaló talál olyat, ami számára izgalmas, érdekes lehet, akkor az jó ötlet, ha tovább viszi a munkáltatója számára. Hogy valakinek van, csak hogy példát mondjak, óvodába, bölcsödébe, gyermek, ahol van étkezési vagy óvodai költség. És azt mondja a munkáltatónak, hogy figyelj, akár ezt ki is fizethetnél adómentesen. Nyilván, ha a forrás rendelkezésre áll, akkor a munkáltató ezt meg tudja tenni. Ha nem, akkor ugye az, hogy a munkabért csökkentsük ennek javára, ez munkajogot is sért, meg az adózási kedvezmények is elúszhatnak, hiszen adóelkerülésnek minősítheti a hatóság. Ezért mindig azt szoktam javasolni, hogy ilyenkor, amikor tervezzük a 2026-ra a juttatásokat, meg a béreket, akkor érdemes komplexen gondolkozni ebben, hogy mi az, amivel többet tudunk adni, és kik azok a munkatársaink, mik azok a felületek, ahol ők ezt el tudják költeni. És ebben jó, hogyha a munkavállaló is keresi a munkáltatót, hogyha hozzáérkezik info.
Akkor ha jól értem, akkor azt nem lehet csinálni, hogy te eddig kerestél ennyit, és most keresel ennyi mínusz valamit, de azt a mínuszt azt odaadjuk neked szép kártyával, mert akkor az csalás, most leegyszerűsítve, de azt meg mondjuk már lehet csinálni, hogy te kértél 10% béremelést, abból 5%-hoz odaadunk neked a alapbéredre, és a másik 5%-ot pedig odaadjuk egy jobban adózó megoldással, tehát mondjuk szép kártyára, mind akár, mint egy újonnan eddig egyébként a te életedben nem létező juttatás, és akkor azzal jól jár a cég, mert kevesebbet adózik, megkapja azt a pénzt összességében a munkavállaló is, még akkor is, hogyha persze az alapbéren nem nő annyit, mint szerette volna, de hogy ez meg viszont egy opció mindenkinek.
Ugye azt szokták a munkáltatók, és ez igen jó járható út, hogy most a tervezéskor mondjuk azt, hogy a növekvő bértömeget azt így és így osztjuk el, mert utólag ugye senki nem örülne neki amúgy, hogy elkezdenék a bérét átszervezni valami másokba, hiszen azt a munkajog is védi, meg szerintem az úgy fair, hogyha van egy munkaszerződésük, akkor azt tartja a munkáltató, de úgy, hogy előre tervezzük, úgy nagyon jól működhet. És ezért nagyobb létszámuk esetén nem azt szoktam mondani a munkáltató, hogy na akkor most akinek van igénye rá, adunk szép kártyát. Szép kártyát mondjuk sokan el tudják költeni, azért szokott lenni az első lépés. Vagy akinek van rá igénye, annak adunk óvodai bölcsődei térítést. Azt ugye csak azok tudják elkölteni, akiknek van óvodás bölcsődés gyermekük. Hanem azt mondják, hogy okay, most akkor van 10%, maradjunk annál a példánál, amit megkezdett, van 10% bértömegünk, ebből 5 megy bérbe, 5-öt meg adok mondjuk egy választható kínálatba. Tehát mindenkinek megvan ez a keretösszeg, és eldönteti, hogy szép kártyára, lakhatási támogatásra kéri, tehát az albérleti törlesztéséhez, vagy óvodabölcsödéhez, vagy nem fesztiválra menne majd nyáron, és aztán úgy tudja összeválogatni, ami számára kedvező, meg jól elkölthető.
Tulajdonképpen persze nem olyan, mintha az alapbéred nőne annyival, és nyilván mindenki azt szereti elsődlegesen, hogyha azt mondhatja, hogy na most már nekem ennyi 100 000 forint a fizetésem, de hogy nettó értékben az ember sok esetben lehet, hogy jobban jár, hogyha megkapja szép kártyára azt a pénzt, amit egyébként is nem tudom elköltene utazásra, sportolásra, csak így nettóban egy picit több lesz, még akkor is, hogyha hát az alapbérben ez ugye nem látszik.
Amúgy igen, jobban jár, meg a másik oldalról a munkáltató azért szokta alkalmazni ezt aki ugye egy kicsit mögé gondol ezt a kényszert, mert ugye ha valaki egy ilyen juttatás formába kapja meg, mint mondjuk Széchenyi pihenőkártya, vagy egészségpénztárhoz célzott szolgáltatást, akkor azt azon a területen tudja elhasználni. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy a munkatársaim egészségesebbek legyenek, akkor mondhatom azt, hogy jól emelek bért, és majd menjetek el szűrésre, és figyeljetek oda az egészségetekre, de nagyon sokan nem fognak elvenni. Ha viszont az történik, hogy a munkáltató az ide teszi, akkor egészségpénztári célzott szolgáltatási például, akkor egyértelműen az fog történni, hogy csak erre költheti a munkatársunk, így eléri a munkáltató azt a célt, amit el szeretne érni vele. Tehát egyrészt az, hogy nettóba többet akarunk majd adni, másrészt az, hogy az ilyen célzott juttatásokkal, ami egy-két dologra költhető, azzal speciális támogatást tudunk nyújtani.
Beszélgessünk egy picit a Széchenyi pihenőkártyáról, amit a legtöbben szépkártyaként ismernek, és valószínűleg a legnépszerűbb ilyen típusú juttatási forma, és abban az értelemben, ezekben a válságos időkben úgy változó szabályai vannak, olykor lehet vele élelmiszert venni, olykor nem. Most mi a helyzet, csak hogy világos legyen, meg mire lehet még költeni szépkártyából, és mennyit?
Ugye eredendően a Széchenyi pihenőkártya alap alszámlának, meg most már kettő van neki, amit tudunk használni. Van egy 450 ezer forintos rekreációs kerete, munkaviszonnyal arányosítunk, meg figyeljük, hogy mástól kapott ilyet a munkavállaló, és akkor azt is beleszámoljuk.
Ez egy évben.
450 ezer forint per év, igen. Ez 28%-kal adható. Adható e fölött is, akkor 33,04% lesz az adó tehet. Ez most már az évek alatt, akik használták, megtanulták jól, szállás, vendéglátás, rekreáció, belföldön egy kis kultúra, üdülés, pihenés, ilyesmire tudjuk elkölteni. Nekem vannak ismerőseim, akik direkt kérnek ide, mert akkor biztos, hogy elmennek a családdal pihenni, próbálják ezt nem megenni egy gyors étteremben, évközben, és akkor elköltik majd egy szállodai vagy wellness hétvégére. 2025-ben megjelent a Széchenyi pihenőkártya alapalszámláján egy új költési terület, az a lakásfelújításhoz kapcsolódó termékek, de ez 2026-ban nem lesz már, tehát erre nem fogjuk költeni, viszont bejött újan április 30-áig, hogy élelmiszert is tudunk vásárolni a Széchenyi pihenőkártyánk egyenlegével, az alapegyenleggel, és az a tapasztalat, hogy megnyitották gyorsan a kártyaszolgáltatók, meg az elfogadó helyek, tehát hogy működik már ez a lehetőség itt év elején is. Amit érdemes tudni, hogy 2025-ben indult egy aktív magyarok alszámla, ami jellemzően a sportolás rekreáció területén használható. Erre fél évente 60 ezer forintot tölthet a munkáltató. Itt ugye azt kell majd meggondolni, hogy mennyire szeretné célozni a munkáltató juttatást, mert ezek a költési területek megvannak az alapalszámlán is. Tehát ha azt szeretném, hogy mindenképpen sportolásra költse a munkatársam, akkor érdemes az aktív magyarok alszámlába gondolkozni. Vagy ha sok pénz van, amit oda akarunk adni adózási kereten belül, már itt is fölé lehet menni ugye 33,04%-kal, vagy inkább azt akarom, hogy döntse el a munkatárs, hogy mire szeretné költeni, amúgy is csak egy 300 ezer forintot szállnak rá évközben, akkor érdemes az alapalszámlát választani, és mindenki eldönti majd, hogy beül egy gyors étterembe, elmegy kék túrázni, és megszáll valahol útközben, vagy éppen fesztivál belépőt vesz, bár arra van adómentes lehetőség.
Igen, ez egy másik opcióban is van. A fiataloknak egyébként célzottan is vannak támogatások. Ezeket is vegyük egy kicsit végig, hogy mi az, ami konkrétan nekik járhat.
Ami speciálisan fiataloknak szóló lehetőség, ez is 2025-ben jött, és új, és a munkáltatók még most óvatosak vele, de én azt szoktam mondani, hogy ez egy nagyon jó szabályozott terület, és annak is van hozzá a tájékoztató, hogy bátran neki lehet állni. A 35 évnél fiatalabbak, azok 150 ezer forint per hó értékig kaphatnak 28% adóval a lakhatásukhoz támogatást, vagy az albérleti költségek térítéséhez, vagy a lakáshitelük törlesztéséhez. Ehhez a szerződés másolatát kell leadni a munkáltatónak gyakorlatilag, egy-két dologról nyilatkozik a munkavállaló, és akár a munkatárs számlájára lehet utalni ezt az összeget, amiből utána ezt intézi a hiteltörlesztését, vagy intézi az albérlet fizetését.
Beszélgessünk még az otthon támogatásról is, ami teljesen úgy, és én bevallom őszintén, ugye ez a közszférában van, ez az 1 millió forint, erről sokat beszéltünk már a elmúlt időszakban, de azért fejtse ki a részleteit. Én nem is bevallom, nekem nem is jutott eszembe ezt így a béren kívüli juttatások közé sorolni, de ezek szerint akkor ide kellene, benne van a kisokosában.
Benne van a kisokosban, meg benne van az SZIA törvényben, és ezért került a kisokosba. Itt két dolog jött a közszférába. Egyrészt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél Az előbb említett lakhatási támogatás egy kicsit máshogy kerül megvalósításra, hogy csak albérletre lehet majd költeni 28% adóval, viszont nem kell nézni a 35 éves korhatárt, tehát ott a 35 éves korhatár fölött is megvalósítható ez az albérleti támogatás. Emellett pedig a közszférában orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, köztisztviselőknek, katonáknak rendelkezésre áll, gyakorlatilag valannyi jogon, tehát igényelni kell az otthonteremtési vagy az otthontámogatást, melynek kereteiben 1 millió forint per év összeget kaphatnak lakáshitel törlesztéshez vagy lakásvásárlás önerejéhez. Itt, amit nagyon fontos megemlíteni, aki ilyen területen dolgozik, és megvan már a hitelszerződés, a január 20-ig jelezze ezt a munkáltatója felé, mert január 20-ig, ha nem jelzi, akkor az jogvesztő határidő, tehát utána hiába szól 25-én, hogy nekem is van hitelszerződésem, akkor nem lehet visszacsinálni, a munkáltató továbbítja az adatokat az államkincstár felé, és itt az államkincstár az adja a forrást is ehhez, amit utána a munkáltató tovább tud adni a munkavállalóinak.
Ugye vannak itt még teljesen adómentes juttatások, ön is emlegette már például az állatkerti belépőt, de sportrendezvények, meg olyan érdekességek, mint a védőoltás például, meg a kerékpár használat, közösségi autó megosztás, vagy az jutott eszembe azon túl, hogy mondja el, ami még ezek kapcsán fontos lehet, hogy azért ezek például olyan dolgok is lehetnek, amik évközben jutnak az embernek az eszébe, mondjuk elromlik az autóm, szeretnék bejárni dolgozni, biciklivel akarom, nincs biciklim, és fölvettem a munkaadómnak, hogy biztosítsál már nekem, légy szíves, neked az adómentes egy kerékpárt.
Mindenképpen jó, hogy most beszélünk róla, főleg a határidők miatt.
Na igen.
De nagyon jó, hogy felvetette, hogy ezt évközben is eszébe jutott a munkáltatónak. Évközben is mondhatja azt, hogy most a cég jól működött, május 20-a van, töltök a dolgozóimnak erre. Vagy azt mondom, hogy aki akar menni valamilyen fesztiválra, hozzoljon róla számlát, és cég ezt kifizeti x 10 000 forint értékét. Tehát nincsenek olyan időhatára, amit most aztán mindenképpen meg kéne, hogy történjen, amikre érdemes odafigyelni. Ugye van az állatkerti belépő. Itt jellemzően akkor megy biztosan a munkáltató azokba az állatkertekbe vásárol belépőt, amikről így tudjuk, hogy állatkert. Ott a minimálbér értékeit, tehát 322.800 forintig kaphat a magánszemély adómentesen állatkerti belépőt. Itt a megvalósítási mód, hogy vagy a munkáltató megvásárolja a cégnévre szóló számlával és átadja a munkatársaknak, vagy a munkatársak megvásárolják és a cég ezt kifizeti. Nagyon elterjedt a kulturális szolgáltatásra szóló belépő. Itt kiállítás, színház, táncművészet, cirkuszművészet, zeneművészet, Minden szóba jöhet. Tehát, hogyha a munkáltató azt mondja, hogy szeretném elvinni nyáron a csapatot egy szabadtéri koncertre, megvásárolja jegyeket, és adómentesen viheti a munkatársakat a koncertre. Aztán ezeket utalványon nem lehet megvalósítani. Sportrendezvény belépő, azt meg azt szoktam mondani, hogy ott izgalmas, vagy abban az időszakban izgalmas, hogyha van valami olyan sportrendezvény, amire a munkatársak nagyon mennének. Egy olyan városban élünk, ahol nagy kultusza van valamilyen sportcsapatnak, és arra járnak a munkatársak, és akkor meg lehet vásárolni a belépőt oda. És az adómentesbe, az előbb említettem már, óvoda bölcsőde térítés, ahol a óvoda bölcsődei ellátás, meg a szolgáltatás is térített. Azt jelenti, hogy ha van étkezési díj óvoda bölcsődén, azt is a munkáltató saját névre szóló számlával kifizetheti, és hát az előbb a fiataloknál nem mondtam, mert ki tudja, hogy meddig húzódik valakinél. A diákhitel törlesztés támogatás is, tehát a kötött felhasználású diákhitel törlesztését is támogathatja a munkáltató a munkavállaló számára, a kötött felhasználású diákhitel törlesztésének mértékéig, és akkor van még távmunkaköltségtérítés, hogyha valaki távmunkával van, minimálbér 10%-áig. És a kerékpárt, azt jó, hogy említettem, mert itt történt a változás, amit mondtam, hogy az összes a törvényben is jól meg lehet találni, hogy 300-ról 750-re az elektromos kerékpár 300 wattig meghajtott motorral volt adómentes 2025-ben, és 750 wattra változott ez.
El fog itt nekünk az időnk fogyni, de jól emlékszem ugye, hogy az egészségről még nem beszélgettünk, tehát hogy azért a munka adók ahhoz is hozzá tudnak járulni.
Igen, az egészségről csak futólag említettük meg, de nagyon fontos munkáltatói cél, itt lehet védőoltásba beszállni, az orvosi költséget és a védőoltás díját is fizetheti a munkáltató adómentesen, köthet olyan biztosításokat, amik egészségügyi szolgáltatást adnak a munkatársaknak, ezt 33,04% adóteherrel, illetve az egészségpénztári célzott szolgáltatáson keresztül kidolgozhat rugalmas, vagy teljesen célzott, tehát azt mondom, hogy fogászati szűrést szeretnék a munkatársaknak, és a munkatársak elmehetnek oda, ezt is 33,04% adóteherrel lehet megvalósítani.
Nagyon szépen köszönöm Fata László juttatási szakértőnek, hogyha valaki munkaadó vagy munkavállaló, tehát hogy tulajdonképpen majdnem minden hallgatónk megnézheti, vagy a fia, unokája munkaadó, munkavállaló, tehát akkor tényleg minden hallgatónk megnézheti Fata László kafetéria összeállítását, így a nevére rákeresve, és akkor tájékozódhat erről még ennél is széles körülben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szolidaritás.
És egy rövid ideig megyünk a vasútra, és először megbeszéljük, hogy mennek-e a vonatok, aztán pedig egy fontos perről, dolgozók győzelméről a munkaadó ellen fogunk beszámolni Meleg Jánossal, a Vasutasok Szakszervezetének elnökével. Szervusz!
Szervusz, és köszöntök mindenkit, boldog új esztendőt kívánok a szerkesztőségünk is, és valamennyi hallgatónak.
És minden vasutasnak is, akik most a hóhelyzetben nyilván még keményebben dolgoznak, mint szoktak. Most egy első látásra én nekem van egy olyan érzésem, hogy a vasút az, hát amennyire lehet, azért jól vészeli át ezt a nehéz időszakot. Nyilván nem tökéletesen, hiszen rengeteg a hó az elmúlt 10 évben ilyet nem nagyon láttunk, de számolj be te a tapasztalataitokról, meg a munkatársak miről számolnak be, bírja-e a magyar vasút a hidegtelet, a havas telet?
Hát a vasút az bírná, hogyha nem lenne ekkora hó, de természetesen a kollégáink megfeszítve dolgoznak azon, hogy minél hamarabb azokon a vonalakon is, amelyek elestek, azok felszabaduljanak, hogy így fogalmazok, hófogságából, és ott is meginduljon a közlekedés. Kevesebb emberünk van erre a feladatra, hiszen létszámhiányjal küzdünk, és hát gyakorlatilag nem egyszerű ezeknél a régi váltóknál, elavult rendszereknél egy fűtött váltóval nyilván könnyebb lenne ezt a közlekedést esetleg lebonyolítani, de hát ez van nekünk, ezzel kell dolgozni, és hát megfeszítve azért, de lelkesen dolgoznak a kollégák.
Van szükség plusz munkára a hó miatt?
Hát jó megszervezett készenlétek vannak, be vannak vezényelve az emberek, délután is, éjszaka folyamán is tudnak dolgozni, tehát mindenki azon van, aki a pályánál dolgozik, a pályavasút területén, hogy a lehető leghamarabb eltakarítják ezt a nagy mennyiségű havat.
Nyilván ilyenkor a dolgozóknak is nehezebb, hidegi van, hidegebb lesz egyébként a következő napokban, beázik a cipőjük, stb. Elégedettek vagytok azzal, amit a cég ilyenkor ad pluszba? Most itt tényleg a meleg teától a váltócipőig gondolhatok mindenre, ami segíti a hóban a dolgozókat.
Én azt gondolom, hogy a kezdeti nehézségek, mindig azt mondjuk, hogy felkészültünk a térre, döcögbe, de azért maga az ilyen helyzetekben az ellátás azért minden szem odafigyelés, minden mozgósítás megtörténik annak érdekében. Nekünk védőruházat van a munkásoknak, védőbakancsok, és azt gondolom, hogy ezeknek a munkaszerződés, kollektív szerződésben rögzített juttatásokat munkáltató biztosítja.
És akkor beszélgessünk arról, amiről a Telex számolt be ma reggel, konkrétan arról, hogy 3 vasúti dolgozó pert nyert. A cikk úgy tudja, hogy hát a lap úgy tudja, hogy most már jogerősen másodfokon is a MÁV-val szemben. A dolog arról szól, amiről mi tavaly nagyon sokat beszéltünk egymással is, hogy a MÁV, vagy hát talán megnevezhetjük Lázár Jánost konkrétan, egyszer csak betiltott a home office-t minden dolgozójának. Viszont ebből a perből az derült ki, hogy a bíróság bár nem vonatta vissza ezt a rendeletet, viszont bizonyos dolgozók esetében azért elvárja azt a MÁV-tól, hogy nagyon erősen megindokolja azt, hogy miért nem engedi az otthoni munkát. Itt három gyerekes dolgozó mondta azt, hogy ő neki kellene home office, és most a bíróság is azt mondta, hogy jár nekik. Mit gondolsz erről az egész történetről?
Ja, amikor ez az egész folyamat, és valóban ugyan nagyon sokat beszéltünk, és ez a mostani cikk, ez egy ilyen összefoglaló gyakorlatilag, hogy mi történt, és hogy történt, és feleveleníti ezt a történetet. Az az igazság valóban egy kicsinyes történet ez, hiszen a home office az jól működött nálunk. Természetesen voltak olyan munkavállalók sajnos, akiknek kellett nekünk is szólni, hogy ha már home office-ban van, akkor ne posztoljon, hogy gombát szed az erdőbe. És nyilván a munkáltató is figyeli ezeket, vagy láthatta, vagy valaki bejelentette, és hát ennek hatására hoztak egy olyat, hogy akkor mindenki, ugye? Tehát akkor senki nem lett majd home office-ban, nem nézték azt, hogy a törvény mit ír elő, és hát ezzel kapcsolatban a miniszter úrral is próbáltunk levelezni. Aztán első körben talán engedélyezte is volna, aztán ugye az elsőfokú per, mikor megjelent, akkor ez egy kicsit nagy hírverés történt neki, és akkor utána visszavonatta a tulajdonos azt a levelet, amit a Dányi úr, vezérigazgatás úr kiadott, hogy hogyan kell ezt itt alkalmazni nálunk, és akkor teljes egészében ismételten korlátozás alá került maga a bírósági ítélet első fokon. És hát nyilván most másodfokon igen, de ahogy említetted, tulajdonképpen az a rendelkezés az nem került visszavonásra, a bírósági ítélet szerint sem, és itt most azért elég furcsa állapot van, továbbra is ugyanúgy megy a szekér, nyilván a munkáltató eldönti azt, hogy mélegelés alapján, hogyha kéri valaki, akkor engedélyezi. Egyébként voltak erre már a bírósági ítélet, az első ítélet után is olyan munkavállalók, akiknek nyilván a törvény is előírta, hogy otthon maradhatnak, lehetőségként ezt a munkáltató több esetben már alkalmazta is.
Ugye itt a jog furcsa világába érkezünk be, tehát alapvetően, ha jól értem, nem azt mondja itt a bíróság sem, hogy nem lehet megtiltani, ugye ez a rendelet fenn is van, vagy továbbra is életben van a home office-t, hanem azt mondja, hogy ha egy munkaadó kéri, hogy mégis mehessen home office-ba, akkor neki nem lehet mondva csinált okokkal azt mondani, hogy de te nem mehetsz, hanem azt rendesen meg kell indokolni, és ha ez nem sikerül, mint ebben a helyzetben, ez a bíróság szerint nem sikerült, akkor viszont meg kell nekik engedni, és ennek egyébként az lett a vége, hogy a gyerekeik 8 éves koráig ez a három perre menő dolgozó ugyanúgy mehet home office-ba, mint korábban is mehetett, és azért van itt egy olyan érv, amit itt a Telex megírt, hogy a MÁV állítólag azzal érvelt a bíróságon, hogy a gyerekek jelenléte nem teszi lehetővé a munkavégzéshez szükséges koncentrációt, és hát erre például azt mondta a bíróság, hogy a kiskorú gyermek puszta létére alapozva azért mégsem lehet azt mondani valakinek, hogy ő nem tud távmunkában otthonról dolgozni, szóval azért így a bíróság elvitte egy ilyen, hát nem is tudom, életszerűbb, meg megértőbb állapot felé ezt a helyzetet talán, majd lehet, hogy a nem perlő dolgozók esetében is.
Való igaz az, hogy mivel élveltek, az ez megítélésem szerint hát ettől jobb érvet is lehetett volna felhozni, akkor inkább így fogalmazom. Munkáltató oldalról 101 jogásszal azt gondolom, hogy ettől okosabbat is kitalálhattak volna. Hát ez történt, bíróságon ez a fajta védekezés volt, hiszen Isten igazándiból a munkáltatónak sem áll szándékába úgy csökkenteni a munkaerőt, például akár az IT-szolgáltatást területen, ahol nem szükségeltetik azt, hogy jelen legyenek, erre számtalan európai és hazai gyakorlat is van. A Telekom székházat például, ugye említettük, beszéltünk erről is, hogy milyen ügyes húzás volt, hogy ő hazaküldte az embereit, home office-ban dolgoznak, és már pedig beköltözött abba a véleménybe, hát a világ legjobb üzlete bevétel szempontjából. De természetesen, hogyha ők dolgozhatnak otthon, akkor valóban sajnos, ugye mi olyan üzem vagyunk, ahol minden munkalap, a munkakörben is munkavállalóra nem lehet alkalmazni a home office, mert a mozdonyvezető csak a mozdonyon tud teljesíteni. A váltót csak kint lehet takarítani, ezek nem, de vannak olyan munkakörök, amelyekben ezt lehet alkalmazni. Az is az igazság, és ez is hozzátartozik, hogy bizony nem minden esetben tudják és értik a munkavállalók, hogy a home office milyen célt szolgál, és hogy kell ezt alkalmazni.
Persze, és hatékonyság szempontjából nyilván lehet egy olyan válasz egy munkaadótól, hogy neked viszont be kell jönnöd, mert neked ez otthonról nem megy ellenben innen bentről, meg nagyon jó. Viszont a kérdés az, hogy ebből a cikkből is az derül ki számomra, meg te is utaltál erre korábban, hogy a durva, akkor senki sem mehet home office-ba típusú megoldásnak azért egy alternatívája megszületett azóta a cégnél is, tehát hogy egyrészt ők is megértették, hogy az informatikusok felmondanak, hogyha nem dolgozhatnak otthonról, és az senkinek nem jó, másrészt pedig, hogy lehet ebben rugalmasabbnak lenni, és mondjuk például, hogy mondjam, hogyha valaki a gyerek miatt havi párszor otthonról szeretne dolgozni, mert mit tudom én miért, akkor miért ne tehetné azt meg? Tehát, hogy elindult egy ilyen életszerűbb irányba a történet? Vagy hogy néz ez ki?
Igen. Mi tulajdonképpen, még egyszer szeretném, nem a munkáltató, nem a mellvezetői, és most hát nem védeni szeretném őket ebben az esetben, hiszen tudod nagyon jól, hogy mi, nekünk a miniszterünk az egy erős ember, és a tulajdonosi döntések azok sokszor nem racionálisak, hanem van egy döntés, és azt végre kell hajtani. Ebben az esetben is ez történt. Valahol valaki azt mondta, hogy ezt nem engedélyezem, és innentől kezdve végrehajtók voltak, még akkor is, hogy ezzel nem mindenki értett egyet a cég vezetése részéről, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ők ebben rugalmasabban álltak hozzá későbbiekben is.
És akkor beszélgessünk még, egy búcsú kérdés lesz ez csak, azt hiszem, de hogy nyilván azt már korábban is beszéltük, hogy azért a Magyar Vasútnak a 2026-os se lesz egy feltétlenül könnyű éve, de azért benne vannak mindenféle közelgő fejlesztések most már a pakliban. Te mennyire látod pozitívan így az év elején azt, hogy mi fog történni a Magyar Vasúton, de tényleg ez a záró kérdésem, úgyhogy ezt majd legközelebb egyszer hosszabban persze megbeszéljük.
Jó, és majd beszélhetünk a bérfejlesztésről is, hogyha úgy gondolod, mert hamarosan itt lesz az is, hogy asztalhoz ülünk a miniszter úrral, és remélem, hogy növekedni fog a másodosok bére, hiszen megérdemlik, és válasz a kérdésedre konkrétan, én azt gondolom, hogyha átgondolt beruházások lesznek, és minden forint oda kerül, és nem szétosztásra, akkor lépünk előre 2026-ban a közlekedésben, hogy komfortosabb legyen az utazó közönségnek az utazása.
Nagyon szépen köszönöm Meleg Jánosnak, a Vasutasok Szakszervezetének elnökének, hogy itt volt. Szervusz!
Szervusz!
Szolidaritás.
És a magyar munkaerőpiacról fogunk beszélgetni így az év elején először ebben a műsorban. Két vendég is van itt a telefonnál, Bütl Ferenc közgazdász és Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szervusztok!
Szervusz, hello!
És kezdjük ott a beszélgetést. Virovácz Péter, azért is gondoltam, hogy jó lenne ebbe a beszélgetésbe, mert hogy a Telexnek még tavaly év végén volt egy cikke arról, hogy az év ábrái 2025-ben, és az az ábra, amit te hoztál ebbe a cikkbe, az a Magyar Munkaerőpiac Illúziója címre hallgatott, és hát nagyjából arról szólt, hogy látszik valami fajta létszámváltozás, ami annyira mégse látszik, de elrejtve van ott valami, ami viszont megváltozott tavaly talán a magyar munkaerőpiacon, ami nyilván az idei év munkaerőpiacára is igaz lesz, vagy hatással lesz, úgyhogy talán itt kezdeném, hogy mi az, amit a statisztika, ez az ábra még annyira nem mutat meg, legalábbis egy laikusnak, de jobban megnézve mutat egy fajta változást mégis, csak ami a teljes foglalkoztatottság nevű dolognál egy picit árnyaltabb. Péter.
Ugye, amiről most beszélgetünk, az alapvetően a munkaerőpiac, és akkor ilyenkor munkanélküliségi rátával, aktivitási rátával, foglalkoztatási rátával szoktunk foglalkozni, tehát arányszámokkal alapvetően. És hogyha erre ránézünk, és azt látjuk, hogy a munkanélküliségi ráta egyébként most a friss adat szerint is 4,4%-os, és azt látjuk, hogy a foglalkoztatási ráta mindig 65% körül van, akkor igazándiból azt kellene mondjuk, hogy nincs itt semmi látnivaló, vállat vanunk, persze tudjuk, a munkanélküliség volt ennél alacsonyabb, és ilyen 3,5% alatt érdemben, de hogy igazán olyan nagy tragédia nincsen, rendben vagyunk, Európai Uniós szinten is jól teljesítenek ezek a mutatószámok. Igen, nem, de ugye ezek ráták. És hogyha megnézzük magukat, azokat a számokat, amelyekből ezeket a rátákat kiszámítják, akkor azt látjuk, hogy bizony-bizony, de emögött a, hát fogalmazunk úgy, hogy stabilitás, vagy nagyon finom munkaerőpiaci gyengülés között, amit a ráták mutatnak, ezek között viszont ott van az, hogy maga a foglalkoztatotti létszám, az bizony 2023 óta folyamatosan zsugorodik, 2023 közepe óta tartósan lefelé megy. És bizony azt is látjuk, hogy azért a munkanélküliek száma is érdemben elkezdett emelkedni. És hogyha egy picikét megkapargatjuk még jobban az összképet, akkor azt látjuk, hogy például most a friss munkanélküliség alatt esetében is, hogy egyébként éppenséggel csökkent a munkanélküliek száma is valamennyivel, de a foglalkoztatottság is. És emögött egyetlen egy jelenség húzódik meg, ez pedig a demográfia. A demográfia abból a szempontból, hogy itt bizony egész egyszerűen fogy a munkaképes korú népesség, egyrészt elhalálozás okán, másrészt pedig egyre többen vonulnak nyugdíjba, úgy alakul a korfa, hogy egyre többen mennek nyugdíjba, és ez így is lesz az előttünk álló negyed években, és sokkal kevesebb az új belépő a munkaerőpiacra. Tehát itt nem egy ciklikus problémáról beszélünk, egy átmeneti gondról, hanem egy tartósan velünk levő strukturális munkaerőpiaci problémáról. Hiába jó karáták, egész egyszerűen egyre kevesebb a szabadon lévő munkaerő Magyarországon, és ez bizony nagyon komoly feltörést fog okozni a vállalatok számára, pláne egy olyan magyar gazdaságban és egy olyan gazdaság szerkezetben, amely hát igen erősen még mindig a munkaerőre, annak a mennyiségére alapoz.
És akkor fordulok is Bütül Ferenchez, hogyha a mi a látnivaló a munkaerőpiacon, meg a statisztikákban kérdést neked teszem fel, akkor mit tudsz ehhez hozzátenni még?
Én nagyon örülök, hogy ez elhangzott, Péter, ezt elmondtam, mert nagyon fontos, és nem a mai nap szempontjából fontos, de már a közeljövő, meg a még távolabb jövő szempontjából borzasztóan fontos az, ami elhangzott, hogy egy fogyó népesség és egy csökkenő munkaképes korú népesség az, amit látunk Magyarország esetében, ami helyek közel lehet javítani ezeken a számokon, például azzal, hogy a 65 év felettiek foglalkoztatását akár kedvezményekkel, akár más ösztönzőkkel, ilyen-olyan eszközökkel a mindenkori kormány megpróbálja növelni. Például ez egy kihasználatlan vagy kiaknázatlan erőforrás, mint Magyarországon relatív alacsony 65 év felettiek foglalkoztatottsága, más nyugat-európai, észak-európai országok.
Viszont bocsáss meg, az adózási lehetőségek kedvezőek, tehát itt talán nem szó, hogy nem az, hogy nem lehet dolgozni, hanem hogy talán nem tudnak már sokan dolgozni ezután.
Hát igen, hogy pont arra akarok kiukadni, hogy vannak még eszközök, lehet ezt még megpróbálni bővíteni, de hogy itt üt vissza az, hogy mondjuk az egészségügyből kivont források, azok mit jelentenek? Azok nem csak azt jelentik, hogy hosszúak a várólisták, és hogy hiányoznak körzeti orvosok, hanem igenis nagyon-nagyon komoly visszacsatolások vannak, munkaerőpiaci visszacsatolások vannak, és azon keresztül konkrét gazdasági, hatékonysági, termelékenységi visszacsatolások vannak, hiszen, amire talán te is utalni akartál, hogy nem is az van, hogy nem dolgozhatnának, sőt bizonyos kedvezmények még már jelenleg is ösztönzik a 65 év felettieket, hogy vállaljanak munkát munkaerőpiacon, de az egészség állapotuk az olyan, ami a nagy részük számára nem teszi lehetővé, és nem azért olyan az egészség állapotuk, mert ez csak rajtuk múlott és rosszul éltek, hanem azért, mert a megelőzéstől kezdve az ellátáson keresztül a hazai egészségügyi rendszer olyan állapotban van, amilyen, és nem segítette azt, hogy az ő egészségi állapotuk 65 év felett alkalmassá tegye őket a munkaerőpiaci részvételre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy aki hosszú távon gondolkodik, és a magyar gazdaság hosszú távú jövőjéről gondolkodik, az abban is gondolkodjon, hogy ezek a nagy ellátórendszerek, elsősorban az egészségügyet mondom itt, most, mert azt hoztam fel példának, hogy ezeknek nagyon komoly visszacsatolásaik vannak munkaerőpiacra, munkaerőpiacon keresztül, általában a gazdasági teljesítményre, gazdasági folyamatokra, és nem úgy kell rájuk nézni, mint amik ilyen fölösleges dolgok, és csak viszik a pénzt, hanem bizony, ezek hozzák is a pénzt, hogyha ha megfelelően költünk rájuk, és hogyha elérjük azokat a hatásokat, amiket elérni kívánunk, például az egészségben eltöltött életévek számának a növekedését, mint 65 év felett, akkor bizony a 65 év felettiek munkavállalási hajlandóságának a növekedésén keresztül időlegesen kezelni tudjuk a fogyó népesség okozta munkaerőpiaci problémát. Fontos hozzátenni, hogy időlegesen. Tehát azért itt ez egy nagyon komoly demográfiai folyamat, amit Péter említett. Nyilván vannak ellensúlyozó mechanizmusok, termelékenység növelésével szokta általában egy-egy gazdaság, vagy próbálja meg ellensúlyozni, tudja ellensúlyozni a szűkülő munkaerőpiac problémáját. Ez irányba is van bőven fejleszteni való. És,
vagy hát ugye bevándorlással például. Hadd kérdezzek, mert azért el fog a időnk időben fogyni mind a kettőtöktől, hogyha azt a kérdést tette föl az elmúlt több években egy dolgozó, hogy lesz-e munkám, lesz-e jobb munkám, lesz-e jobban fizetett munkám, akkor sokáig még az utóbbi két kérdésre is jellemzően igen volt a válasz, talán az elmúlt időszakban arra már nem biztos, de a lesz-e munkám kérdésre még jellemzően mindig igen volt a válasz. A kérdés az, hogy ha 2026 elején teszik a kérdést, hogy vajon lesz-e munkánk, akkor, és nyilván tudom, hogy ez általános válasz nehéz, de azért nagy magabiztossággal még mindig lehet azt mondani, hogy lesz munkánk, Péter.
Alapvetően azért nyilván nem tragikus a helyzet, de az kétségtelen, hogy ki vannak feszítve a vállalatok. Olyan szempontból, hogy ne feledjük, azért van mögöttünk három gyenge gazdasági év. Lényegében a magyar gazdaság három éves stagnál. Ezt nem nagyon lehet elmaszkolni ideig, óráig, el lehet azért mindenféle ilyen-olyan hiteleken pötyögni, de egy vállalat számára kulcsfontosságú legyen tartós növekedési potenciál. Ezt pedig egyetlen egy dolog tudja biztosítani, az, hogyha folyamatosan nő a kereslet a termékei és a szolgáltatásai iránt. De már most egy három éves stagnáló gazdaságban ezt azért nagyon nehéz ilyen hosszúig kibekkelni. És önmagában már ez nehéz helyzetbe hozza a cégeket itt 2026-ban, meg előre menekülve is, de alapvetően ezért van még egy nagyon fontos faktor, amiről beszélnünk kell, ez pedig a költségoldal. Hiszen van egy fogyó népesség, ide nehezebb megtalálni a megfelelő munkaerőt, és egy nagyon gyors kitérőt, hogy itt mennyiségekről beszéltünk, és bocsánat, most tényleg csak abszolút közgazdás szemmel nézzük, hogy hány embernek 65 év felettiek, hogyha bejönnek. De itt minőségi kérdés is van, és nem életminőségi, hanem munkaminőségi kérdés. Itt olyan helyeken van munkaerő hiány a magyar gazdaságban, ahol keresnek alkalmazottat, amire mondjuk itt a 65 év felettiek nem tudnak bekapcsolódni. Ők mondjuk nem fognak tudni a gyártósor mellett 12 órát állni. Ők nem tudnak IT pozíciókat, meg programozói pozíciókat betölteni nagy valószínűséggel, nyilván tisztelet a kivételnek. De hogy alapvetően itt van egy ilyen komoly minőségi probléma is, mi azt jelenti, hogy még hogyha a mennyiségben meg is lehetne oldani valamennyire ezt a kérdéskört a munkaerőpiacon, egész egyszerűen hiányoznak azok a tudásbeli, azok a kompetenciabeli dolgok, amivel be lehetne tölteni majd azokat a munkahelyeket. Ezért is jön képbe az, hogy importáljuk a munkaerőt, ezért is jön képbe az, hogy nagyon sok esetben, hogyha valaki mondjuk elveszíti az elleset, és ő alacsonyabb kategóriájú foglalkoztási státuszban van, tehát mondjuk kék galléros munkát végez, ő könnyen, hogy sokkal nehezebben fog munkát találni, mert egészen másfajta tudásra van szükség, akár egy összeterülő üzemben is egyébként. Tehát ebből a szempontból tényleg nem egysíkú a történet, és azt kell mondjuk, hogy bizony a vállalatok is nagyon nagyot küzdenek, éppen ezért próbálják megtartani a munkaerőt, aki egyébként megvan, de ha nincsen kereslet, ha nem tudják eladni a szolgáltást, ha nem tudják eladni a terméket, akkor igazándiból előbb-utóbb kénytelenek lesznek költséget csökkenteni. Ezt már látjuk egy ideje. A beruházási költségeket csökkentik, nincsen beruházás, vállalati beruházás Magyarországon, egy-két óriási projektet leszámítva. Vannak olyan szektorok, ahol már az amortizációt sem pótolják a cégek. Tehát egész egyszerűen próbálják megtartani a munkaerőt, majd ha jobb lesz a napon, de hogyha idén is azt látjuk az első hónapokban, hogy nem indul be a gazdasági növekedés, akkor bizony a vállalatok elkezdhetik a komolyabb elbocsátásokat, és bár most azt mondom, hogy az eredetek feltett kérdésre az a válasz, hogy nem, talán még nem kell attól tartani, hogy most itt óriási létbizonytalanság van a munkaerőpiac kapcsán, de eljöhet ez a pont az első vagy a második negyed évben idén, hogy azt mondják a vállalatok, hogy eddig és nem tovább. Ilyen bérfejlesztés, amit a minimálbér emelés elvár, ezt ők már nem tudják igazdálkodni, csak úgy, hogyha elbocsátanak, és úgy tudják a bérköltségeket kordában tartani, és mondom, itt pedig csak az lett a megoldás, hogy egész egyszerűen egy tartós gazdasági növekedésre lenne szükség, de hát ezt egyelőre úgy tűnik, hogy fogyasztásból nehezebb lesz belendíteni, kéne valami külső pozitív sok, valami fellendülő export teljesítmény, aminek aztán lesznek tovább gyűrűző hatásai, mert egyelőre a belső gazdasági folyamatok, ezek képtelenek önmagukban a gazdaságot. Nagyjából felszínen tartják, de képtelenek meglökni.
És akkor Brüssel Ferencet kérem, hogy egyrészt mondja meg, hogy lesz-e munkánk, de hogy a válaszához azért azt is fűzze hozzá, mert tényleg kevés időnk van már, hogy az a munka, hogyha lesz, akkor az mennyi fizetésért lesz, és jelentősen több érte, mint tavaly.
Én reflektálva arra, amit Péter mondott, ugye a munkaadók maguktól nem mentek volna bele abba a minimálbéremelésbe, ami végül is megtörtént, ők kevesebbet szerettek volna adni, illetve kértek volna a szociális hozzájárulás csökkentés kompenzációt, végül nem kapták meg. Én ebből azt gondolom, hogy a nem minimálbér, tehát az egyéb keresetek növekedésén fognak spórolni, vagy növelésén fognak spórolni, tehát legalábbis az év első 6 hónapjában alacsonyabb keresett növekedést várok. Emiatt a mondjuk úgy, hogy kikényszerített magasabb minimálbér növelés, vagy minimálbér emelés miatt, és egy picit politikusabb leszek, egyetértve azzal, hogy a stagnálás és a kivárás jellemzi a munkaadók magatartását. Én azt gondolom, hogy hogy áprilisban lesz egy országgyűlési választás, és a kivárás nagyjából addig fog tartani, hogy a nyáron eldőljön, hogy az új kormány, mindegy, milyen színű lesz, de hogy az új kormány az növekedési pálya, hát nem, ha nem ismerem azt mondani, hogy növekedési pályára állítja, mert azért még nem fog a nyáron eldőlni, de hogy abba az irányba tesz lépéseket, abba az irányba mozdul el Magyarországon a világ, hogy a növekedési pálya felé mozdulunk, vagy marad minden úgy, ahogy van, és előre láthatóan maradnak ezek a stagnáló időszakok, stagnálós időszaka, ezt fogja eldönteni. Tehát én azt gondolom, hogy nyárig lesz munkánk, és hogy utána lesz-e munkánk, vagy elkezdik a cégek azokat a megszorításokat, azokat az elbocsátásokat a bérköltség csökkentése miatt, amikről Péter beszélt, az attól függ, hogy mit látnak a következő felálló kormánytól, vagy merre töltenik el mozulás.
És akkor a maradék két percben Pétertől is azt kérdezném, hogy egyetértesz-e azzal, hogy legalábbis az év első felében a minimálbért meg a garantált bér minimumot leszámítva a magasabb keresetek azok kisebb mértékben nőhetnek, mint talán az elmúlt években a szokásos volt?
Én egyelőre ezt nem gondolnám, legalábbis az elmúlt évek tapasztalatai nem ezt mutatták le, persze, hogy idén lesz a váltópont, de egyelőre azt láttuk, hogy azért a bértorlódást a vállalatok amennyire csak lehetséges igyekeznek elkerülni. A bértorlódás az, amikor elkezdik emelni a minimálbért, és hát már képzettebb munkavállalók keresnek annyit, mint a minimálbért, tehát nekik is kénytelenek valamennyit emelni, és nyilván mondjuk a legfelsőbb kategóriákig ez talán kevésbé ér el, ezt mutatja a KSH statisztikája, de azért alapvetően látható egy ilyen folyamat és egy ilyen feszes munkaerőpiacon, amikor a vállalatok kivárnak, megtartják a munkaerőt, aki akar fölvenni, nehezen talál embert, mert egy ilyen helyzetben bizony azt látjuk, hogy a minimálbér azért iránytűként szolgál a vállalatoknak, tehát én azt mondom, hogy idén átlagosan abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy 10% körül maradjon a bérnövekedésük teme, Aztán persze, mondom, lehettek itt komolyabb változások, de egyelőre a cégek viselkedése alapján én azt tapasztalom, hogy megpróbálják elkerülni, hogy az igen értékes munkavállaló az elhagyja a céget, mert akkor bizony, ha tényleg megjön a várvár gazdasági növekedés, akkor nagy bajban lesznek ezek a munkaadók, mert nagyon nehéz lesz pótolni, vagy még drágább lesz pótolni azt a munkaerőt, akit nem tudtak most megtartani.
Vitáznál esetleg Feri, mert akkor még egy percet szánunk erre.
Elképzelhető. Én mondom, abból indulok ki, hogy nagyon fogcsikorgatva mentek bele ebbe az alkuba a munkaadók, és hogy valahol meg el kell kezdenük spórolni, beruházásokon már nem nagyon tudnak, a pótláson, az amortizáción már nem nagyon tudnak, tehát valahol el kell kezdeni, de ez meg, hogy a béralkuk hogyan alakulnak, hát meglátjuk, azért ebben nagy mozgástér van, és ugye nagyon sok múlik azon, hogy az állami szektorban hogyan alakulnak a bérek, ugye az előbb szó volt a vasutas keresetekről, hogy ott is, ha hallottam a végébe, bérfejlesztésről tárgyalnak majd az illetékes miniszterrel, de hogy a közszférában hogyan alakulnak a béremelések, azért a keresetek emelkedésében az elmúlt években egy jelentős tényező volt, például a pedagógus bérek emelkedése. Meglátjuk, hogy ezek hogyan alakulnak. Én a közvetlen környezetemben visszafogottabb hát emelési terveket látok, de nyilván kevésbé látom az egész munkaerőpiacot és az egész munkaerőpiac folyamatait.
Köszönöm szépen Brüll Ferencnek, közgazdásznak és Virovácz Péternek, az ING Bank vezető elemzőjének, hogy itt voltak. Szervusztok!
Köszönjük szépen! Szervusz!
És köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, ezzel véget ért a műsor, kicsit belógtunk Suba Kriszta híreibe, amik nagyon jók lesznek és nagyon pontosak. Köszönöm szépen Vikár Onnának a szerkesztést, Horváth Ádámnak a technikusi munkát és Simon Erikának a telefonok kezelését. Maradjanak a Klubrádióval, minden jót!
Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.